Sziasztok, ez itt a DevTest 89. adása, ma velünk van Gábor, Róka
és Edu.
Ez a podcast nem jöhetett volna létre a Sivaforce támogatása nélkül, ti is tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással ismerősétek között. Csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz, amit a DevTest Podcast néven találtak. Itt megosztjunk az adással kapcsolatos érdekességeket és kiegészítéseket.
Mi a frontend és backend fejlesztésekről, agilitásról és a fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélgetni. Miről lesz szó ebben az adásban?
Ebben adásban fogunk beszélni az új NPM-ről, a WIT-ről, a Private Click Measurement-ről, Focus Management-ről, kódminőségről, callback-ekről és még néhány érdekeségről.
Heti legfontosabb hírünk, hogy adás felvételek közben olajos hordószag uralkodik körülöttünk. Nem tudtuk még kideríteni az okát.
Róka, hoztad nekünk valami NPM 7-ről érdekességet?
Igen, én csak az egyik felét hoztam. Párhuzamosan bekerült kétszer is az NPM 7-es. Én a Workspace-eket hoztam el. Egy várva várt feature bekerült az NPM-nek a 7-es kiadásába. Ez pedig a Workspaces. És lesz arra lehetőség, hogy ilyen Workspace-eket definiáljunk, és kvázi a Workspace-en kívüli függőségeket is be tudunk húzni a Workspace-en belül, meg ilyeneket tudunk kialakítani, többet párhuzamosan, tehát minthogyha egy globálisunk lenne sokszorozva. Igazából azt írták róla, hogy ez egy várva várt és sokak által várt feature, viszont így belegondolok, hogy ebbe a dockeres konténerizált környezetbe van-e ennek még létjogosultsága. Tehát mondjuk egy 2 évvel ezelőtt még valóban okés, hogy tökre várt és elvárt feature lett volna, viszont most már tökre nem érzem azt, hogy van bármilyen létjogosultság ennek a feature-nek.
Hát lehet csak azért, mert te a Dockerben minden fejlesztesz, viszont közben vannak fejlesztők, akik nem feltétlenül Dockerben dolgoznak.
Hát igen, és akkor gyorsan szeretném megragadni az alkalmat, hogy bátorítsak mindenkit, hogy próbálja ki, mert hogyha egyszer túl van a Docker telepítésen, akkor onnantól kezdve az, hogy nem kell semmilyen ilyen szoftvert föltelepíteni. Tehát nem lesz azzal gond, hogy most kijött az új NPM, és akkor kell valamit frissítenem. Nem kell ahhoz gépen semmit csinálnod. Egyszerre tudod futtatni a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es NPM-et is. Csak más-más Docker image-ekben. És nem kell Node Version Manager-t használni, vagy NPM Version Manager-t használni, bár nem tudom, hogy ilyen van-e már, de most már abból is annyi verzió van, hogy akár el tudom képzelni, hogy kellene ilyen.
Sőt, még abban is tud segíteni a Docker, hogyha mondjuk egy komplex alkalmazás van, ami több kisebb alkalmazásokból áll össze, és nem kell írni mindenféle skripteket, bonyolót, hogy ez meg ezt indíts, meg ez meg úgy, külön-külön indítani, hanem a Dockerbe egy parancson mindegyiket lehet egyszerre elindítani.
Igen. Szóval egyik szemem sír, a másik meg nevet ezzel kapcsolatban. Tehát tök jó, hogy egy ilyen régi vágyat teljesítettek, csak most már egy kicsit későn. És mi jött még az NPM 7-tel?
Kisebb lett maga az NPM, tehát most így 46%-a kisebb lett a függőségek, jobb lett a code coverage 17%-kal, tehát most nekik 94% a code coverage.
Ez dicséretes egyébként, és gyorsabb. Gondolom azért, mert hogy kevesebb függőség van, meg optimalizáltak egy csomó dolgon, de hogy gyorsabb is lett.
De ha jól értem, ez most csak a csomagkezelőre vonatkozik?
Igen.
És itt a sebességet az alatt értjük, hogy mennyi idő alatt állítja össze azt a fát, amit le kell töltenie, mint csomagok, tehát a függőségi fát. Tehát az, hogy továbbra is mekkora lesz a Node Modules mappa egy fejlesztés során, ez nem fogja befolyásolni, hogy kijött egy új Node vagy NPM verzió. Yeah.
NPM-mel egy csomó dolgot meg lehet tőle kérni, hogy csináljon, de ugye a leggyakoribb az, hogy nincsen még semmilyen függőségem, úgyhogy létszi, állítsd össze a függőségi fát. Igen, ez is egy ilyen dolog, és benne lesz majd a podcast leírásban ez a link, ahol belinkelték azt a GitHub-os repót, ahol vannak különféle ilyen benchmarkok, és ott lemérték, hogyha van logfájlod, ha nincs logfájlod, hogyha használsz cache-t, hogyha nem használsz cache-t, ha így használod, ha úgy használod, akkor milyen sebességet produkál. És hogy a legtöbben a gyorsabb lett.
Szuper.
Úgyhogy örülünk neki, tehát ez egy mindenképp hasznos dolog, illetve az is, hogy csökkent a függőségek mérete, az is egyébként dicséretes.
Még azt szeretném, hogyha Node Modules mappában a modulok egy-egy fájlok lennének, és amikor nyomok rá egy törlést, akkor ne az legyen, hogy 187 000 fájl törlésre kijelölve.
Ez még kevés.
Szomorú vagy ilyenkor, hogy ilyen sok fájtól meg kell válnod?
Igen.
Akkor inkább RMRF kell használni, ez kicsit gyorsabb, mint a GUI.
Hát igen, egyfelől jó, hogy ennyire szétaprózódott ez a függőségi fa, mert hogy nagyon apró dolgokkal is, tehát hogy nagyon apró méretű legó kockákkal lehet haladni fejlesztés során. Másik oldalról pedig ez hozza magával, hogyha nagyon apró a legó kocka, akkor ha szeretnél egy nagy várat építeni, akkor nagyon sok kell belőle.
Igen, csak a csomagoknál nem értem, hogy miért kell fájlonként külön tárolni a benne lévő dolgot, tehát hogy önmagában a csomagot mindig egybe fogod lehúzni és használni.
Arra gondolsz, hogy még a csomagban még vannak még több fájl is? Erre gondoltad?
Hát igazából az, hogy amikor letöltök egy függőséget így a Node-ba, akkor Node Modules-ban egy adott függőségben a fájlokat egyesével lehet olvasni, a readme-t, a JS-t és minden egyéb kis apró fájlt, ami abban a csomagban van. Hogy ezek így unblock jöhetnének egybe, mint csomag. Mert hogy nem fogom külön használni a X csomagban lévő JS fájlt és az Y csomag, ugyanabban a csomagban egy másik fájlt nem fogok összekeverni. Tehát, hogy...
De, tehát egyrészt ilyet is lehet és csinálunk is, mégpedig azért, hogy ne az egész csomag kerüljön be a mi saját elkészített bundle-unkbe. Tehát most képzelj csak el egy ilyen CNN nyelvesített, nagyon GUI heavy függőséget, amiben még vannak képek, különböző témák, sötét téma, világos téma, pink téma, akármi, és te ebből nem szeretnéd ám mindet használni, csak a angolt és csak a magyart, és abból is csak a világos témát.
Á, értem. És akkor így kipucoljátok a húzott csomagot, és annak a minden egyéb tartalmát.
Igen, hát jó esetben sikerül ezt megoldani, tehát hogyha maga az NPM csomagnak a készítője is a standardek mentén készítette el a csomagját, akkor erre van lehetőség.
Úgy már érthető.
De egyébként abszolút egyetértek veled. Korábban született is erről egy cikk a Sivaforce blog oldalán, el tudjátok olvasni, ahol gyakorlatilag azon mentem végig én személyesen, hogy egy 1 gigabyte-os függőségi nagy node modul szerkezetet hogyan lehetett egy pár megára csökkenteni. Tehát nagyon drasztikus volt az a mennyiségű fájl, amit lehetett törölni, és ilyenek voltak, amit említettél is, hogy license, readme, nem tudom, package.json, tehát egy csomó olyan fájl, ami egyébként a futtatás során nem kerül felhasználásra. A legdurvább például volt benne adatbázis dump, bok fájl. Gondolom véletlen bekomitolódott, npm publish-ra kiment, tehát nem volt annyira figyelmes az adott fejlesztő.
De nem is kell komitolni, elég csak publish-olni.
Igen, ez meg a másik.
Még egy dolog, amire érdemes odafigyelni jobban.
Hát a legjobb az lenne egyébként, hogyha maga az eszköz, tehát az npm publish-ban lenne egy olyan feature, ami valahogy lecsekkolja, egy ilyen statikus kódanalízist lefuttatna, hogy mik azok a fájlok, amik elérhetőek a belépési ponttól kezdve, és amik nem, azok egyszerűen nem mennének oda.
Hát akkor be kell építeni benne egy akár webpacket.
Na igen, és ez onnantól kezdve válik igazán érdekessé, hogy npm-en nem csak JavaScript fájlokat lehet ám tárolni, hanem oda bekerülhetnek mondjuk akár C-s források is, amiket ilyen preinstallnál lefordíthatunk az adott toprendszer nyelvére, és akkor tudnak ilyen node beépülőként működni. Vagy akár jávás dolgok is lehetnek NPM-en fönt. Szóval elég izgalmas ez a kérdés.
Kiért a retinám?
Mivel az Apple nagyon szigorúan veszi fel a cross-site trackinget, sőt, meg le is tiltotta a saját böngészőbe, azért kitalálták egy megoldásra, hogy mégis lehessen bizonyos metrikákat lekérdezni. Például az, hogy az adatfelhasználó klikkelte a reklámra vagy sem, és erre született egy ilyen private click measurement ajánlás, amelyiknek az a lényege, hogy lehessen mérni, hogy a felhasználó klikkelte a reklámra vagy sem, és anonim maradjon. Tehát, hogy ne legyen benne semmi privát info, amivel lehetne, vagy semmi info, amivel lehetne azonosítani a felhasználót.
És ez hogy érik el? Tehát, hogy mégis lehet követni, és mégsem?
Igen, valamilyen szinten. Csak azt lehet felmérni, hogy hány klik volt. Tehát, hogy hány felhasználó átment azon a reklámon a másik oldalról. Tehát, hogy mondjuk neked van egy social platform, ahol van egy reklám, és azon a reklámon van egy webshopra mutató gomb, és a webshopnak fontos felmérni, hogy hány felhasználó átment ezen az URL-en az ők weboldalakra.
Uh-huh. És ez technikailag hogy érik el?
Ennek az a megoldás, hogy a linkre bekerül kettő attribútum, egy attribution source ID, a másik attribute-en, tehát az egyikbe meg kell adni maga az ID-t, és a másikba, hogy hova szeretne navigálni majd a felhasználó, és az egész úgy működik, hogy majd amikor a felhasználó átmegy a shopra, mondjuk a másik oldalra, tehát mondjuk a mi esetünkben a webshopra, akkor majd a webshopnak kell visszaküldeni a GET kéréssel a social platformba ugyanazokkal az attribútumokkal, ami ő kapott előtte, amelyikkel a felhasználó jött, és majd a böngésző majd bizonyos időbe fog visszaküldeni a webshopnak, hogyha megjegyeznek az attribútumnak, vissza fog küldeni a shopnak, hogy meg volt ez a klik. És akkor majd a webshop valami magadnak fog
Várja. Ez egy kicsit többsebből is vérzik nekem. Tehát akkor a webshopon kell egy új API végpontot kinyitni, ami tudja fogadni ezeket a számokat egyrészt. Másrészt a felhasználónak a böngészőjét nyitva kell tartani, vagy a háttérben kell őt futtatni, ahhoz, hogy ezt be tudja küldeni olyankor, amikor már az ember éppen nem böngészik, vagy én el tudok képzelni egy olyan esetet, hogy átkattintok erre a reklámra, és pont akkor puff, lemerül az egész gépem. És jó, hát annyira nem fontos, úgyhogy már csak 2 nap múlva kapcsolom be.
Igen, és erre van lehetőség, hogy lehet ezt a timert újraindítani, és akkor újraindul, és 24 vagy 48 óra között fog küldeni a böngésző.
Aha, tehát, hogy lemerült, utána bekapcsolom, és nem akarom meglátogatni ezt a webshopot, sem ezt a social platformot, többé, De a böngésző még a háttérben ezekkel beszélget, hogy ahol a róka erre járt?
A cikk szerint igen, csak ő nem fog küldeni, hogy róka, hanem valaki járt oda. Nyilván lesz ott az IP cím, de még...
Igen, sőt, hogyha DHCP-n van, akkor már 2 IP címem is lesz.
Ez volt a cikkben, én most csak ennyit tudok erről mesélni, de szerintem ez fontos is lehet valakinek, hogy mivel most már nem lesz a cross-site tracking, de mégis kell valahogy mérni, hogy ki mit csinált.
Ja, ami tetszett ebből a leírásból nekem az, hogy nagyon korlátozott az az adatmennyiség, ami ilyenkor elküldése került, tehát egy ilyen 4 és 8 bites számokról beszélünk, tehát ezzel tényleg nem fognak tudni azonosítani 10 milliárd embert. Úgyhogy ez a rész, ez így technikailag biztosított.
De még kevés maga az adat, amit fognak küldeni, tehát hogy
igen,
nincs sok attribútum is. Tehát hogy csak egy ID, meg egy honnan, hova.
Hát jó, csak az ID is lehetne olyan nagyon hosszú, de hogy ez egy nagyon rövid ID. Tehát ilyen szempontból ez tényleg tök jó, technikailag biztosította az, hogy nem fognak tudni követni. Viszont ez a másik oldal, ez azért kérdéseket vet föl, hogy mégis hogyan.
Igen, és ugyanaz a probléma fennáll most a iOS-on a cross app tracking-gel, mert eddig volt rá lehetőség, mivel most ez már nem lehet megoldani. Erről is van nagyon hasonló leírás, csak abban nem nagyon mentem bele, mert ez kicsit más programozó nyelv, amihez még nem nagyon értek. De már tanulok. Következő érdekes hír az, hogy kijött a VIT 2.
Ez mi ez a VIT? Hogy már második része jön ki? Ez egy jó film?
Igen, lehet így is nézni erre. A VIT, ez egy, hát azt is lehet mondani, hogy ez webpack alternatíva. Most tehát ezzel lehet buildelni ilyes kódot. A 2-es verziónál az érdekes lett, hogy ő most nem csak a Vue-t tud buildelni, hanem minden más keretrendszert is, ami hype-os. Azok még most már támogatják, mert azokra van plugin, tehát nyilván mindegyiket egyszerre, vagy valamikor fog tudni támogatni, amelyikhez lesz plugin.
Örömmel hallom mindig, hogy egy újabb ilyen JavaScript-es build történet kijött, mert amikor megjelent a Gulp, akkor mindenhol azt hallottuk, hogy milyen tuti meg, hogy lehet ezzel gyártani, aztán hirtelen történt valami csoda, és akkor ez a Gulp, ez egy nagyon rossz tört dolog lett, és mindenki fúj, helyette webpack kezdünk.
Nem, előtte még volt a grunt is. Csak az.
Ó, bocsánat, azt elfelejtettem, kihagytam. Tehát, hogy én így backend fejlesztőként ilyenkor mindig rácsodálkozom, hogy tök, hogy nekiálltam dolgozni Mavennel, és nem is tudom hányadik éve, még mindig Mavennel buildelek. És hogyha úgy meg kéne számolnom, hogy amúgy Javát hányféleképpen lehet buildelni, akkor úgy talán 3-at mondanék, ami elterjedt és használnak is, az Ant, a Maven és a Gradle. De hogy ez így a JavaScript világában így mondhatni évente jelennek meg egy ilyen buildelő csodák, és akkor hirtelen mindegyik hype-os lesz, mindegyiket tolják egy ideig, és úgymond külön szakértelem kell ahhoz, hogy egy korábbi buildet valaki megmódosítson.
Ezt így, ahogy kérdezed, így kétfelé is bontanám, hogy ez a külön szakértelem kell, meg hogy megjelenik. Mert két teljesen külön témáról van szó, az, hogy megjelenik, annak szerintem az az egyszerű oka, hogy nagyon könnyű ilyet csinálni. Tehát nem kell egy ilyen nagy, központosított akármit csinálni, hanem az ember nekiáll, JavaScriptben farag egy kicsit, néhány fájt össze tud konkatalálni, és akkor már van egy build szoftvere. Tehát ez az egyik része. És hogyha úgy mellé tudja csapni, hogy ez 150%-kal gyorsabb, mint az éppen aktuálisan hype-olt build tool, akkor erre kap sok csillagot GitHubon, hype-olják ezt is egy darabig, aztán rájönnek, hogy mégsem tudja mindent is, akkor utána utálják egy kicsit, tehát megvan ennek azért az életciklusa. A másik oldala sokkal érdekesebb, hogy pilótavizsga kell ezekhez, és emiatt tökre mérges vagyok ezekre a build toolokra, mert mindegyik azt ígéri, hogy nagyon-nagyon könnyű lesz vele dolgozni, és odahajítanak egy Hello World-ös példát. De gyakorlatilag, amikor élő projekten több ezer soros kódokat kell már elkészíteni, többféle technológiát egymásba ágyazni, együttműködtetni, akkor mindegyik úgy elkezd bonyolódni, és itt jön szembe az, amiről korábban beszélgettünk az egyik podcast adásban, hogy a leírásnak mekkora nagy fontossága van, mert ha csak úgy oda van csapva, hogy hát van egy ilyen paraméter, használhatod, de hogy hogyan, az nincs ott, akkor ezekkel a build toolokkal nagyon kínszenvedős lesz a munka, és ez egyébként inspiráló is lehet arra, hogy na de hát én tudok egy jobbat, egy egyszerűbbet, csak hogyha elfelejtem oda is a leírást tenni, akkor pont ugyanott vagyunk, ahol a part szakad. Tehát én így látom.
Ennek a Vitnek az egyik szerintem a legérdekesebb feature az, hogy a háttérben fut az ES build, tehát ő a Vit ezzel prebuild-el a függőséget, és ettől tud elég gyors lenni, és korábban említettünk már az ES build-et, ami igazából ő 100-tól 10-től 100-szorig gyorsabb tud buildelni a dependenciák, mint bármilyen más tool. Aztán a még érdekes feature a Vitnek az, hogy a CSS az alapból támogatja, tehát hogy nem kell semmi plusz loader behúzni, hogy működjön a CSS, mint például a Webpacken, mert a Webpacken mindenhez kell egy külön loader. A Vitnek a konfigúja amúgy sokkal egyszerűbb, mint a Webpacknek, meg nem kell mindenféle loader, elég csak mondjuk, ha kell valamilyen keretrendszer használni, akkor elég csak behúzni egy plugint, ami tud fordítani azt, vagy segíteni fordítani azt a keretrendszert, és ennyi, nem kell semmi. És van benne beépített server-side rendering, meg server része is van benne, tehát kb. Egy az egybe lehet használni, mint a Webpack. Amivel egyetértek Rokkával az, hogy tényleg az van, hogy megígérnek az, hogy a eléggé egyszerű lesz majd használni, de közben nem az. Sokszor én is ebbe belefutottam, most nemrég még a Vitet én csak a Hello World szinten kipróbáltam, azon a szinten lehet mondani, hogy nekem tetszett, viszont én egy másik hasonló tót használt, elkezdtem próbálni használni, amelyiknek a Snowpack a neve, meg is mutatom a Rókának nemrég, és ott tényleg az volt, hogy vannak ott a leírásban bizonyos paraméterek, de hogy kell használni, és miért kell használni, és hogy kell összeállítani ilyen komplex projekten a dolgot, arról nincs semmi info, sőt, még voltak benne mindenféle trükkök, ami kellett keresni a GitHub issues-ban. Például az, hogy a Node Modules mappát az alapból exclude-ol, és hiába neked az exclude config-ba az üres, és nincs ott a Node Modules, az ő úgy is fog exclude-olni, és kell oda berakni a Node Modules mapát úgy, hogy legyen ott egy felkijelentő, és akkor így fog behozni neked a third party libeket, és így fog működni majdnem az egész. Szóval így ez a rész nagyon trükkös. De ami én vártam nagyon régóta ezektől a build toolok-tól, hogy legyen már ott valamilyen háttérben programozó nyelv használva, ami nem a JavaScript, ami sokkal gyorsabb, mint a JavaScript, mert maga a JavaScript nem tud gyorsan buildeni saját magát, és nekem ez a rész nagyon szimpatikus, hogy ott végre valami más programozó nyelv van a háttérben.
Én nekem van még egy nagyon nagy problémám ezekkel a build toolokkal, mégpedig az, hogy jelennek meg újabb és újabb nyelvi feature-ök, vissza kell butítani gyakorlatilag az új nyelven írt kódokat egy sokkal korábbira, azért, hogy le lehessen utána buildelni.
Ja, ez most a másik divat, hogy kell mindent megcsinálni, mindegyik modulból, vagy pluginból csinálni a ECMAScript modulokat, ehhez legyen kompatibilis mindegyik, mert eddig common ilyest használtunk, ez kicsit más.
Én nem csak erre gondolok, hanem egyáltalán, amikor megjelenik a B-ből így az egész buildelési fázisban, hát olyankor már a hideg kiráz.
Ja, ez még egy másik.
Tehát én egy olyan build tool-t szeretnék, amivel készítek, ami nem is akar beleszólni ebbe a JavaScript-es hókamókába, csak a csomagolást megcsinálja helyettem. Tehát az, hogy két modulra bontottam valamit, és azt össze tudja rakni egybe. Nyilván nem konkattal, hanem értelmesen, de hogy nagyjából én ennyit várnék egy ilyen build tool-tól. Hajítsa ki a whitespace-eket, kicsit minifájoljon, és készen vagyunk.
De csak kicsit.
Igen, nem kell nagyon. Egyébként nem csinálják nagyon. Tehát most belegondolsz, 57 ezerszer leírod azt, hogy document.getElementById, akkor az annyiszor ott lesz benne. Holott ezt azért, tehát hogyha nagyon megcsinálna az ember, akkor ki lehetne optimalizálni, hogy a dokument az D, a getElementById meg G, és akkor D.G, de hogy ezt nem csinálják meg csak a lokális változókra, tehát ahogy most csinálják, az egy kicsit minifájolás.
Nem elég kihívás a fejlesztés, használj minden projekten másik build tool-t.
Gyakorlatilag egyébként lehet, hogy ez is van mögötte. Tehát, hogy már uncsi, mert hogy azokra a tipikus problémákra, amik voltak frontend felületen, azokra úgy megvan a válasz. Tehát egy frontendes oldalon mik szoktak lenni? Csináljunk egy slidert, amit, hogyha gombra rákattintunk, akkor arrébb pörög. Vagy itt van egy form, ki kell tölteni, hibát kell rajta kezelni. Mindegyikre kész megoldások vannak.
Valahogy fel kell tölteni a sprintet.
Igen. Mondjuk én szívesebben foglalkoznék mással is, tehát nem muszáj ezeket a build tool-okat tutuljgatni, sőt, leginkább a hátam közepére kívánom ezeket a webpack-es varázslásokat. Edu, hoztál nekünk egy fókuszmenedzsmentes témát. Mit kell ez alatt érteni? Hogyan kell menedzselni a fókusz? Egyáltalán milyen fókuszról van szó?
Hát többször van az a feladat, hogy akadálymentesítésnél meg kell oldani egy olyan problémát, mikor megnyitod a modát, akkor a fókusz az maradjon modálon belül, tehát hogy ne lehessen elnavigálni fókuszot bármilyen más oldal részére, hogy a felhasználó tudjon normálisan bezárni a modál, nem úgy, hogy végig pörög az egész tartalommat, és csak majd azután fog valamikor visszatérni a modálhoz, és akkor bezárni. És ez eddig szoktak megoldani JavaScript-tel, hogy úgy működjön, hogy a fókusz maradjon modálon belül, viszont ehhez van egy natív megoldás, amelyik úgy működik, hogy azokra a tegekre, ahol nem kell, hogy kerüljön a fókusz, arra rá kell rakni egy ilyen innert attribútum, és akkor ezzel fog úgy működni, hogy a fókusz nem fog oda kerülni, hanem fog maradni abban a loopban, ahol most éppen van. És így JavaScript-ben elég csak állítgatni ezt az innert attribútumot.
Jó hangzik, elég egyszerűnek tűnik.
Amúgy elég egyszerű megoldás, a böngészők majdnem mindegyik támogatja, az Edge, a Chrome, Opera, az utolsó verziók támogatják, van rá is polyfill, egyáltalán egy Safari, ami nem támogatja, a Firefoxnak majd legközelebb lesz ez a feature.
Hát akkor itt egy kicsit kötekednék. Java fejlesztés előtt én desktopra fejlesztettem, és ott egy taborder, egy tabindex változóval lehetett ezzel operálni, hogy mire kerül fókusz, mire nem kerül fókusz. Ez mennyire ördögtől való használata ilyen a frontend fejlesztésben, illetve van-e ennek megfelelő párja JavaScript oldalon?
Igen, tabordernek hívják.
Itt is. Uh-huh. És itt is lehet ilyen mínusz egyet beállítani, amivel aztán arra az elementre nem kerül fókusz, és ennek a használata miért nem jó, hogy kellett egy ilyen új eszköz hát erre?
Igen, itt is lehet mínusz egyet állítani, és akkor nem lesz fókuszálható az elem, viszont így hát szerintem sokkal nehezebb így végigmenni, mármint hogy komplexebb lesz a kód, hogy így végigmenni az egész DOM-on is végigkeresni, hogy hol van a tabindex és hol nincs.
Gábor, szerintem abban van a különbség, hogy amíg egy desktopos alkalmazásnál nyitsz egy új ablakot, tehát egy ilyen pop-upban megjelentesz valamilyen beállítás halmazt, az úgy önmagában egy ilyen fókusz csapda, egy ilyen fókusz trap, és ott körbe-körbe mászkálsz. Még ugyanez egy böngészőben, az a böngészős oldal, amit nézünk, az egy darab ablak. És azon, hogy most megjelent egy pop-up, az csak pop-upnak néz ki, de amúgy ugyanolyan div, meg ugyanolyan spanok vannak benne, mint az oldal többi részében. Tehát ebből adódik az a nehézség.
Értem már. Köszönöm. Akkor itt tisztázta, hogy miért kell egy ilyen új feature erre.
Nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy ne legyenek pop-upok, és most pedig nagyon sokat küzdünk azért, hogy mégis legyenek, és azok úgy viselkedjenek, mint egy pop-up. De majd erről a következő adásban még beszélünk.
Mivel a mai világban elég is sok programozó nyelv van, és ezekben a programozó nyelvekben sok keretrendszer van, ami sokkal egyszerűsítenek a fejlesztést, tehát hogy igazából nem kell sokat kódolni, hogy bizonyos komplexitású alkalmazásokat lehessen fejleszteni. Szerintetek mennyire még van szükség tanulni mindenféle low-level algoritmusokat, meg függvények, vagy mit tudom én, szintaxis, vagy egy más dolgot?
Backend oldalon azt tudom mondani, hogy minél itt is jelennek meg azért újabb frameworkök, újabb kényelmi szolgáltatások és hasonlók, és valóban sokkal kényelmesebb és egyszerűbb és gyorsabb fejleszteni Springbe, mint hogyha tényleg így a originál orékölös EJB-kkel és hasonló Java bean-ekkel szeretnénk foglalkozni, definiálni. Úgyhogy azt mondanám, hogy nagyon jó, hogy egyszerűsödnek a dolgok, és minél gyorsabban bele tudunk szállni a fejlesztésbe, a produktív munkába, anélkül, hogy aztán tényleg nagyon sok mindent megtanulnánk. A hátránya viszont ez, hogy egy olyan fajta technológiai lokkot teszünk saját tudásunkra ezáltal, amivel nem tudunk rugalmasan mozogni más keretrendszerekre. És mindig újra és újra meg kell tanulnunk ezeket a dolgokat. És szerintem nagyon jó, hogyha könnyen így bele tudunk szállni egy munkába, viszont mellette nagyon sokat kell arra fordítanunk, hogy az eredeti kiinduláshoz tartozó nyelveket és annak a sajátosságait megtanuljuk, hiszen azokból épültek fel az új frameworkök és az új programozási nyelvek is. Úgyhogy pont amennyire szerencsés, hogy könnyen bele tudsz ugrani egy munkába, pont ugyanúgy munkát kell beletenned abba, hogy ez mindig egy napra kész és értelmezhető tudás legyen.
Én egy kicsit máshogy fognám meg a dolgot, mert valójában ma már senki nem fog munka során mondjuk egy rendezést leprogramozni. Pedig ezt így tanítják még az iskolában. Viszont azzal, hogy ezt nem tanulja meg az ember, azzal elveszít egy olyan algoritmizáló képességet, amely egyébként más feladatoknál tökre fontos lenne. Vagy akár csak megérteni, hogy hogy működik ez a háttérben, nem kell neki elkészítenie. Tehát tök kevés olyan fejlesztő van, aki rendezési algoritmusokat fejleszt valójában. És nagyon sokan használják ehhez képest. Viszont azt a fajta tudást, amivel egy rendezési algoritmust, akár a legegyszerűbbet is leprogramozod, azt a tudást, azt a gondolkodásmódot, azt napi munka során azért nagyon jó használni.
De miért szerinted, hogy csak, hogyha megtanulsz, akkor megkapsz ezt a tudást? Miért nem lehet valamilyen más tapasztalattal megszerezni ezt a tudást?
Lehet vagy... más tapasztalattal is, csak ezek a tipikus programozási problémák, ezekre már mindre van kész megoldás.
Jó, csak ez nem egy ilyen paradigma, hogy így kell, mert te így tanultad, és most a mai világban mondjuk a újabb generációknak máshogy kell tanulni a dolgokat.
Hát oké, csak hogy jön egy valamilyen probléma, arra hót biztos, hogy egy héten belül lesz 2, 3, 4, 5, 10, 100 NPM-es lib, ami azt a problémát meg fogja oldani. Tehát már tök fölösleges ezekkel foglalkozni. Viszont másik oldalról az a fajta tudás, amivel ezeket el lehet készíteni, tehát ilyen problémákat meg lehet oldani, az a napi munka során azért kell. Egyrészt tökre nem kell, tehát tökre igaza van Gábornak, hogy nagyon jó az, hogy nagyon hamar be lehet ugrani egy munkába, és nagyon hamar látványos eredményeket lehet vele elérni. Viszont pont mivel ez a háttértudás hiányzik, ezért úgymond ilyen háttérben és alattomosan be fog kúszni a nem optimalizált működés a kódodba. Mert csak használod a túlokat, anélkül, hogy tudnád.
És mondjuk, hogyha valamilyen cég, aki kitalálta valamilyen programozó nyelvet, ő diktál valamilyen keretrendszert, ami egyszerűsíti a kódot, és hogy ezt kell használni majd inkább?
Ugyanaz van. Vannak eszközök, amik megoldják a problémát, emiatt a probléma megoldó képesség satnyul, mert már nem kell azt a problémát megoldani. Nem kell úgymond frissen tartani az agyadat. Bocs, hogy így lelőttem a témát.
Nincs ezzel gond, hogy lelőd a témát. Én azért még tovább folytatnám. Tehát, hogy ezzel, hogy satnyul a tudás, ez abszolút érezhető is amúgy. Nagyon sokszor találkozok olyan junior kódokkal, ahol tényleg észreveszem azt, hogy egy adott fejlesztő nem igazán ismerte meg a bizonyos programozási nyelvhez, itt most épp Java-ra gondolok, a alapokat, nem tanulta meg a megfelelő patterneket, mintákat és algoritmusokat, hanem tényleg csak azt ismeri, hogy abban az adott frameworkben, amiben ő dolgozik, hogyan lehet megoldani dolgokat. Viszont abban a pillanatban, hogyha ez a framework valamilyen megoldásra nem nyújt 100%-os lefedettséget, ott abban a pillanatban megállt a kollégának a tudása is. Mert nem tud hozzányúlni az alapokhoz, amivel esetleg felülírna bizonyos függvényeket, metódusokat, és kiegészítené a már meglévő keretrendszernek a működését. És ez az a tudás, amitől amit nagyon nehéz megszerezni, de nagyon fontos lenne mindenkinek megszerezni.
Szerintem ilyen egy-két havonta, vagy akár negyedévenként be lehetne iktatni ilyen néhány órás algoritmizáló. Tehát, hogy nem a GUI a fontos, nem a túlok használata, hanem tényleg az algoritmus a fontos. Tehát ilyen feladatokkal lehet, hogy úgy frissen lehetne tartani olyan esetben az agyat, amikor nagyon sok esetben viszont ezeket a túlokat célszerű használni. Ugye azért célszerű, mert tök jó gyorsan lehet vele haladni. Viszont fontos az, hogy szinten tartsa magát az ember.
Lehet, hogy érdemes lenne házi versenyeket tartani, ahol bizonyos feladatokat kellene megoldani minél rövidebb idő alatt, minél kevesebb kóddal.
Vagy mondjuk méretre optimalizált. És akkor gyorsan szeretném reklámozni a 256 bájtos demoszkén rendezvényeket. De viccet félretéve, tehát az egy nagyon extrém válfaja ennek a szinten tartásnak, de egyébként ez, pont ez szolgálja, hogy egy olyan fajta szempontra kell figyelned, amit a múltnapi munka során teljesen figyelmen kívül hagysz. Hiszen itt van velünk már az 5G, gigabájtos tárok vannak, tehát a méret az tökre nem számít, és hogyha így méretre kell optimalizálnod, teljesen más szempontból fogod ugyanazt a kódot nézni és elkészíteni. És hirtelen olyan nehézségekkel találja magát szembe az ember, hogy kiírni a feladatot az hosszabb, mint maga a kód, amibe bele kell, hogy férjen. Tehát a levél hosszabb lesz.
Vajon amikor felvételiztetünk embereket egy munkára, vagy munkahelyre, akkor vajon ez mennyire lehetne igazán mérni, hogy ő most mennyire ismeri ezeknek az algoritmusoknak az alapjait, vagy mennyire ismer programozási mintákat, vagy inkább tényleg az kellene, hogy minél előbb becsattan a gyártásba, inkább az adott libeket, amiket használunk, vagy frameworket. Szerintetek melyik az optimális egy felvételiztetés során?
Szerintem az algoritmikus tudás az olyan szempontból fontosabb, hogy ezek a túlok, ezek gyakrabban változnak, mint azok a koncepciók, hogy mit tudom én, egy leválogatás tétele az nem fog változni.
És ha mondjuk van kettő fejlesztő, az egyik nem annyira ismeri jó az algoritmusok, viszont ő neki sokkal nagyobb tudás mondjuk így mindenféle túlokról, rendszerekről, hogy működjük, tehát hogy így több a stack, és van egy fejlesztő, aki inkább ilyen alapalgoritmusokat tudja. Akkor te, Róka vagy Gábor, ti melyiket felvettek volna?
Ők nagyon jól fognak tudni együtt dolgozni.
De csak egyet lehet felvenni.
Akkor valószínűleg én a túlosat választanám.
Akkor az azt jelenti, hogy az algoritmus nem annyira fontos.
Há, igen, és igazából magam alatt vágom a fát, mert utána majd, hogyha valami... Tehát... Most Edu örül itt magában. Az a probléma, hogy ilyenkor nagyon, tehát amit az előbb is mondtam, hogy nagyon sok alattomos olyan probléma kerülhet a rendszerbe, a megoldásba, ami úgy nem szembetűnő. Tehát tök jó, használom ezt a túlt, azt a túlt, amazt a túlt, de hogyha ebben a sorrendben használom, akkor háromszor fogja megcsinálni, jó esetben csak háromszor, és nem 27-szer mondjuk, de hogy háromszor meg fogja csinálni ugyanazt a dolgot. Még hogyha fordított sorrendben csinálom, akkor meg csak egyszer. És amíg Hello World szinten vagyunk, addig ez nem is okoz gondot, de hogyha ilyen milliós nagyságrendű adatokkal kell operálni, akkor úgy hirtelen kijön, hogy miért tart fél óráig vagy egy óráig egy-egy művelet? És ott vakarja mindenki a fejét, a nagyon sok túlos ember vakargatja a fejét, na mi lehet ez? Na és ilyenkor kell az, akinek megvan az algoritmikus gondolkodása, és meg tudja ezeket a helyzeteket fejteni. De azért, tehát ilyenből van kevesebb, viszont nagyon nagy problémát okoz, és óriási nagy presztízsveszteség van, hogyha egy ilyet nem tud az ember megugrani.
És te, Gábor?
Én rögtön azt mondtam volna, hogy azt az embert veszem fel, akinél tudtam ezt mérni, hogy megfelelően ismeri az alapokat és a szükséges algoritmusi ismereteket, megvan a szükséges algoritmus gondolkodása, hiszen ez az a képesség és képzettség, ami sokkal nehezebben szedhető fel, sokkal nehezebben tanulható és sokkal nehezebben alakul ki. Mert egy frameworköt viszonylag rövid idő alatt, akár 2-3 hónap alatt is olyan szinten meg tudsz tanulni, használni, hogy ez a napi munkádnak 90%-át lefedje. Tehát lehet, hogy az elején hátrányból indul, viszont nagyon hamar eléri azt a szintet, ahol a sok túlt ismerő ember tart. És majd jönnek azok a keményebb feladatok, ahol viszont fontos az a fajta ismerete, amivel ő a felvételnél már rendelkezett.
Mondod ezt úgy, hogy Jávában nincs olyan sok túl, hiszen pont erről beszéltünk az előbb, mint JavaScriptben.
Igen. Jávában inkább azt nézem, hogy nem riad meg attól, hogy terminált kell használnia, hogy azért képbe van olyan fogalmakkal, mint a Docker, a Kubernetes, ismer bizonyos üzemeltetési dolgokat, mellette fel tud sorolni több frameworköt, amiben akár el tud játszani, viszont tényleges ismerete van arról, hogy mondjuk, hogy rendezünk, hogy építünk algoritmusokat, milyen programtervezési mintákkal dolgozunk, tehát ez utóbbi sokkal fontosabb.
Gábor, tehát hogyha megnézed azt, hogy hogy rendezünk, hogy ő tudja, és ha nem tudja, akkor már alkalmatlan?
Nem ezt mondtam, hogy alkalmatlan.
Kevésbé csak alkalmas.
Akkor így van, akkor hiányzik az a fajta alapalgoritmus ismerete, ami arra épül, hogy hogyan működnek a dolgok a mélyben.
És melyik rendezést szoktad számon kérni? Vagy többet is?
Sorolj fel pár rendezési algoritmust, és mondd el, hogy melyik miért gyorsabb esetleg, vagy melyiknek mi az előnye.
Tehát többet is gyakorlatilag számon kérsz, mindezt úgy, hogy valójában a napi munka során soha nem készítünk rendezési algoritmust.
Igen.
Sőt, érdekes. Mert arra nincs is feladat. Szerintem leginkább azt kell csinálni, hogy megmutatni valamilyen adatot valamilyen felületen. Tehát legtöbbször ezt meg kell csinálni.
Hát igen, tehát nagyon sokszor CRUD-ot csinálunk, és a CRUD-ra meg már vannak kész megoldások.
Igen, tehát néha van némi logika, hogy mikor mit kell megjelenteni, de abban nem kell semmi extra nagy tudás, hogy nyilván fontos a tapasztalat, de hogy így, hogy ilyen mindenféle algoritmusok abban nem nagyon fognak segíteni.
Gábor, és neked az első egy vagy néhány évedbe itt, amikor itt töltötted, akkor volt olyan feladat, ahol nagyon heavy algoritmust kellett csinálnod?
Igen, egy projekten beleszaladtam egy ilyen történetbe. Ott az történt, hogy az ügyfél határozta meg az adatszerkezetet, amiben kaptuk az adatot tömegesen, és ezt az adatot a fejlesztés során nem volt lehetőségem áttolni, hogy a adatfeldolgozásakor rögtön normalizáljuk az adatokat, és utána az alkalmazás, mint érezhető relációk, vagy kezelhető relációkból dolgozza ezeket fel.
De ez egy architekturális probléma, nem egy algoritmikus.
Így van, mivel ezt nem sikerült áttolni, ezért az alkalmazásba ez a nem normalizált adatszerkezet került bele, és ahhoz, hogy a request időben az alkalmazás gyorsan válaszoljon a több különböző nem normalizált adatszerkezetből leválogatott adatok alapján jelenítsen meg tartalmat, na ahhoz, hogy hogyan válogatom le ezeket az adatokat, hogy melyik táblánál kezdem a leválogatást, hogy minél kevesebb rekordom legyen, amik alapján majd tudok szűrni a következő táblára, hiszen itt SQL-es relációban nem lehetett gondolkodni, nem lehetett olyan szelekteket írni, amik több táblán keresztül áthivatkoztak volna, ezért kellett, hogy szinte egyesével egy-egy táblánként húzod le a szelekteket, és a megfelelő ID-k alapján szűrsz majd a másik táblánál. Úgyhogy egyedül itt volt szükség arra, hogy igazán mély és jól átgondolt algoritmikus gondolkodásom legyen, hogy hol fogjam meg az adat szerkezetet.
Tehát azt mondod, hogy egyedül itt, mondjuk egy ilyen 1-2 éves időtartamot tekintve, és ez is csak egy architekturális hiba vagy probléma miatt alakult így. És mégis azt mondod, hogy ez ennyire fontos, amikor a saját tapasztalatodon is azt érzed, hogy hogyha hibátlanul működött volna a rendszer, akkor nem is lenne ilyenre szükség, hogy algoritmikusan csináljunk meg dolgokat.
Igen, mert az utóbbi időben viszont, amikor olyan projektre kerültem, ahol tényleg hosszan áthúzódó projektről van szó, tehát nem egy 4 sprint alatt lezárunk még egy visszahívás kérőformot, hanem tényleg egy ilyen termékfejlesztésről beszélünk, ami egy több éves működés. Itt azért már belőjönnek a absztrakciók, a Jávának a korlátai, lehetőségei, és itt már ismernem kell.
De azért nem ez a jellemző.
Nem, valóban a jellemző az, hogy még egy visszahívást kérés csinálunk 4 sprint alatt.
Akkor nem nagyon értem a logikádat.
Hát, mert továbbra is azt mondom, hogy kellenek azok az emberek, akikben megvan a képesség arra, hogy algoritmikusan gondolkodjanak. Ezekre az emberekre hosszú távon lehet építeni. Ezeket az embereket bármikor bele tudod dobni egy olyan projektbe, ami egy évig, öt évig fut, és az abból készült alkalmazás optimális lesz. Lehet neked annyi embered, amivel Dunát tudsz rekeszteni, és tényleg nagyon gyorsan és ügyesen megcsinálják a még egy visszahívás kérős formot, de abban a pillanatban, hogy olyan projektre esnél be, ahol tényleg szükséges ezek a jól átgondolt heavy ismeretek, akkor viszont megakad.
És ugye én azzal kezdtem, hogy ez a két ember ez tök jól tudna együttműködni, nem optimálisabb lenne, hogyha ezek tényleg együtt tudnának? Tehát, hogy egy olyan csapatban, ahol sok ilyen, mondjuk úgy, hogy akkor ilyen eszközhasználó és nem annyira algoritmikus gondolkodású ember van, mellettük egy vagy két olyan, akinek azért adnak a szavára, de hogy nem annyira eszközorientált, hanem sokkal inkább algoritmikus megoldásokban gondolkodik, hogy ők is ott lennének a csapatban. És így együtt szerintem sokkal optimálisabb megoldást tudnak születni, mint hogyha
a
csapatban, mint hogyha azt mondjuk, hogy vannak ilyen nagyon algoritmikus emberek, aki kevés eszközt ismer, és mivel kevés eszközt ismer, ezért ott van a veszély mellette, hogy fogja és lefejleszti újra az Apache Commons-t például. Csak azért, mert nem ismeri.
Igen. Csak hát Edu elmondta a szabályt, hogy egy embert választott. Akkor inkább lefejlesztetem az Apache Commons-t még egyszer.
De hát az nagyon
de
drága.
De az optimálisan legyen. De az optimálisan ott lesz. Nem. Ha már csapatról beszélünk, és több ember közül lehet választani, akkor nagyon fontos, hogy mind a két ember típusból legyen a csapatban. És igen, itt ebbe abszolút igazad van. Sőt, ha már így mentalitásról beszélünk, meg tudásról, akkor szerintem a csapatban fontos, hogy azért legyen egy nagyon olyan ember, aki nagyon ilyen szabálykövető és strikten a szabályok szerint akar programozni, meg nagyon jó, hogyha esetleg van egy kicsit olyan, akiben van egy enyhe, és itt most idézőjelezek leszarom hozzáállás, hogy ne akarjon minden áron minden szabály szerint megoldani, hogyha az akár kétszer annyi, négyszer annyi, tízszer annyi idő lesz.
Amit mondasz, hogy legyen egy ilyen lázadóbb hajlamú, meg nagyon szabálykövető, emellett tök fontos, hogy ők egyébként ki is tudják mondani, vagy kimerjék mondani azt, hogy miért jobb az egyik vagy a másik megoldás. Mert érted, hogyha ilyen nagyon udvariasan elkerülgetik egymást, akkor abból nem jó együttműködés, hanem inkább sokkal nagyobb probléma fog születni. Tehát érted, az egyik azt mondja, hogy ne kövessük a szabályt, mert ez hülyeség, mert tök lassú, vagy ezt gondolja magába, de nem mondja el. A másik meg azt üti az asztalt, hogy már pedig ezt így kell csinálni, mert ez a szabály, és akkor ott csak egy ilyen eltemetett feszkó van, hogyha nem mondják ki.
Igen, ilyenkor valóban sérül a dinamika.
Tehát itt egy kicsit extrovertáltnak is kell lenni, vagy legalábbis valamilyen olyan eszköz, amivel meg lehet teremteni ezek között az emberek között a kommunikációt.
Jogos.
Akkor szerintem ebből az egészből az a tanulság, hogy nem jók a egyfős csapatok, hanem fontos, hogy a csapatban legyen több belefejlesztő, aki az egyik, aki többet ismeri az algoritmusokat, a másik, ami inkább a toolokat, vagy keretrendszereket, és legyen nekik mindig valami hackathon, ahol fognak karácsonyi fát fejleszteni, megrajzolni kóddal, minél kevesebb kódból.
Ugorjunk is tovább. Találtam egy tök jó cikket, ami már a címében is ilyen elég érdekes, azt mondja, hogy ne használjunk callback-eket, vagyis ne használjuk mással callback-eket, mint amire tervezték őket. És egy tök egyszerű példán keresztül végigvezeti, hogy ez miért is jó. Azt mondja, hogy mondjuk valaki készít egy ilyen NPM-es libet, ami tud számokat emberi fogyasztása alkalmas módon kiírni. Tehát, hogy beleteszi az ezres tagolást, a tizedes pontot, tizedes veszőt, tehát minden ilyen dolgot megcsinál a számokkal. Majd, hogyha ezt elkezdjük callback-ekben használni, például egy olyan callback-ben, amivel át lehet mappelni egy ilyen számtömböt, akkor az úgy tök jól elkezd működni, vannak számok egy tömbbe, 1 millió, 10 millió, 100 millió, ő pedig visszaadja stringes formában a szépen kiírt stringeket. Na igen ám, de hogy mi van akkor, amikor ennek a libnek a fejlesztője, mit sem sejtve arról, hogy ezt ilyen callback formában használják, neki áll frissíteni a libjét, és beletesz egy új paramétert ebbe a libbe, ami most már nem csak azt tudja, hogy egy számot szöveggé alakít, ilyen szép olvashatóba, hanem azt is tudja, hogy milyen számrendszerbe adtuk meg. Na és itt jön a probléma, mert hogy ezt a második paramétert, ezt gyakorlatilag amikor callbackként használtuk a mapben, ott teljesen más fog jelenteni a második paraméter, mint egyébként arra számítana, mert hogyha itt a számoknak az alapjának gondolja, akkor az tökre nem fog jó lenni. Mit gondoltok erről, hogy tényleg temetni kell így a callback-eket emiatt?
Én nem sokat JavaScript-eztem, úgyhogy ne adjatok a szavamra, de én azóta temetném a callback-eket, amióta először meghallottam.
Na Gábor, és kifejtenéd, hogy mi a baj vele, hogyha nem is sokat használod? És akkor is?
Nagyon nehéz volt igazából abszolválni ennek a jó működését, mert hogy annyi mindent lehetett vele hirtelen megcsinálni, és akkor amint elkezdtem egy Hello World-nél kicsit nehezebb példát alkalmazni erre a callback-re, akkor hirtelen a callback-callback-ének a callback-ébe találtam magamat, és aztán a Java-nál is vannak az úgynevezett ilyen reaktív programozások, ahol megjelennek ezek a callback lehetőségek, és szerintem sokkal inkább jobb az az irány, amit itt talán a cikkbe is írnak, hogy különböző ilyen listenereket és hasonló event alapú eljárásokat kéne alkalmazni az ilyen callback beágyazott callback helyett. Tehát, hogy már az elején, amikor találkoztam vele, én is azt vettem észre, hogy itt sokkal több probléma lehet belőle, és sokkal veszélyesebb ennek a használata, hogyha nagyon eldurvul, mint ha valami más megoldással közelítjük meg ezeket a funkcionalitásokat.
Itt azt az ad event listener-es részt mondod?
Igen.
De hát az is callback.
Igen, csak Java oldalról tudom ezt megközelíteni, tehát hogy Java oldalról inkább ilyen listenereket kezdesz el írni, amik lefutnak akkor, hogyha valami befejeződött, és így valósítod meg ezt a callback halmazt.
Ez gyakorlatilag miben különbözik? Vagy milyen másfajta callbackről tudsz? Mert én callback alatt azt értem, hogy kérek valamilyen műveletet a rendszertől, és majd értesítsen, hogyha végzett. Tök mindegy, hogy ez most egy egérkattintás, és add event listenerrel egy klikre teszem rá, vagy ez egy REST hívás, aminek a végeztével sikeres vagy sikertelen esetben kapok arról értesítést, vagy egy timer lejárt, vagy egy adatbázis művelet. Hogyha sikerült ez a hosszantartó művelet, akkor majd pusson az én kódom. Tehát én ezt értem callback alatt.
Nem azt a fajta megvalósítást, hogy így hány paraméterrel utaztatod el, és akkor lehet, hogy itt kicsit félreértettük egymást.
Igen, tehát hogy a cikkben pont egy ilyen elbeszélünk egymás mellett dolog miatt írta a cikkírója, hogy temetni kéne ezt az egészet a fenébe, és a végén arra lyukadt ki, hogy a TypeScript lesz a megoldás mindenre, de egyébként mégsem. Itt majd a podcast leírásban megtaláljátok ennek a cikknek a linkjét. Lényeg az, hogy magát a problémát azt az okozta, hogy készült egy lib, amit elkezdtünk olyan módon használni, ahogy a libnek a készítője, ő ezt nem várta, vagy nem tervezte. Tehát képzelj el egy olyan libet, ami numbert vagy integert vár, és kiad magából stringet. És ezt belerakjuk egy olyan callbackbe, ami mondjuk adatbázisból szedtünk számokat, akármilyen számokat, ilyen nagy számokat, és akkor megcsinálja ezeket a műveleteket vele. És ez így elkészült, majd a libnek a fejlesztője gondolt egyet, és belerakta azt, hogy a számnak az alapját is bele lehet tenni. Tehát, hogy az, hogy 10, vesző 2, ez azt fogja jelenteni, hogy ez a kettes számrendszerben értelmezett 10-ről van szó. És ebben a példában egy JavaScript-es tömbös callback-et használt, a mappet, aminek az első paramétere az, ugye az aktuális item lesz, amin iterál végig, viszont a második paramétere meg az index, hogy hányadik elemmel dolgozik. És akkor itt sorba fogja ezt a callback-et hívni, az első számnál azt fogja mondani a második paraméternek, hogy 1, utána 2, 3, 4, 5, 6, stb. És mivel, hogyha frissítettük ezt a libet benne, akkor ez tökre el fog törni a működésben. Mert a hatodik számra azt fogja mondani, hogy ez nem is 1000, hanem hatos számrendszerben értelmezett 1000.
Á, értem. Akkor ezért szerettem a Java-ba inkább a úgynevezett callback-eket, mert ott már stricten meg van határozva, hogy hány paramétert és hogyan adsz át, tehát hogy nem tudsz ott egy mappen végighívni egy függvényt, és ha a függvény két paramétert vár, akkor a mappből két értéket adna át, tehát hogy ez a Java-ba így nincs. Tehát hogy az objektumok miatt ez így előre meg van határozva, hogy mit vár egy metódus, és mit vár egy listener.
Igen, ugye az ilyen statikusan típusos nyelveknél, vagy erősen típusos nyelveknél ez tökre adott, és a JavaScriptnél ez a tipikus gondolkodásmód, hogy mivel nincsen ilyen erős típusosság, ezért biztos rossz, és ezért ez is hiba lehet, és emiatt temeti a callback-et, de egyébként szerintem ez egy félre sikerült cikk. Tehát ő gondolom beleszaladt egy problémába, és akkor ilyen saját belső mérektől vezérelve kiblogolta magából.
De itt a példában, amit most nézem, miért kell az indexet átadni a paraméterként ennek a libe? Miért nem tudsz adni valami konstans változó, hogy ez megmondja, hogy ez milyen rendszerből lesz a szám?
Csinálhatod úgy is. Tehát, ha nagyon ügyes vagy, akkor csinálod úgy, hogyha tudsz erről. De hogyha nincs erre szükséged, hogy őt becsomagold egy másik függvénybe, akkor csak simán magát a függvény definíciót adhatod oda ennek a mapnek. Tehát, hogy behúzod a libet, hogy lib, és átadod a mapnek csak annyit, hogy lib, nem pedig becsomagolva, hogy egy saját functionbe, mert amit te mondasz, az pont a megoldása lenne ennek a problémának, és akkor nincs semmi gond.
Jó, csak mondjuk, hogy az a fejlesztő, aki tudja, hogy működik az alapok.
Annak nem lesz ez probléma.
Igen.
Így van. Na és ezért gondoltam, hogy behozom nektek ezt a cikket, mert ilyen nagyon sok indulatot tud kiváltani, hogy nagyon rossz a JavaScript, nagyon rossz az, hogy nincsenek benne típusok, De ezt általában olyanok írják, akik nincsenek tisztában ezekkel az alapokkal.
De itt a típusokhoz nincs semmi köze, szerintem.
Hát ott lejjebb megpróbál egy ilyen típusos megoldást hozni rá TypeScript-ben, de hogy a végeredmény az lesz neki, hogy az sem sikerül. És az a nagy konklúzió, hogy ne is használjuk a callback-eket arra, nem akarjuk.
Szerintem itt az a probléma, hogy a JavaScript-be, a paraméterekbe inkább fix paraméterek, a függvénybe fix paraméterek fix sorrendben meg kell adni. Leginkább ez a probléma, tehát hogy lehetne mondjuk bármilyen sorrendbe, vagy ilyen kulcspárakon megadni a paraméterek, akkor már nem is lenne ez a probléma.
Hát igen, például Pythonban van erre egy tök jó megoldás.
Vagy objectbe megadni a...
Igen, tehát egy csomó megoldási lehetőség van. Szerintem ez egy tökre mondva csinált cikk, ami a típusokra épített problémát val próbálja azt alátámasztani, hogy a callback-eknek nincs semmi létjogosultsága. Pedig önmagában az aszinkron működés az szerintem zseniális.
Ezt támogatom.
Ennyi fért ebben adásban, ha esetleg valakinek van valami visszajelzés vagy kérdés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Facebookon, Twitteren, Slacken vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!